Hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása. 1848-ban, majd 1956-ban is bebizonyosodott, hogy csak az egységes nemzet képes nagy tetteket véghez vinni. Megőrizni kultúráját és nyelvét a legnehezebb körülmények között is, fogalmazott a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Londonban, ahol ünnepi beszédet mondott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, amelyről az államtitkárság közleményében tájékoztatta a táviratirodát. A londoni Magyar Házban rendezett nemzeti ünnepi fogadáson az államtitkár kiemelte: az igaz hősök azok, akik nem önérdekből, hanem egy nagyobb közös cél érdekében cselekednek. Azok, akik nem hódolnak be idegen birodalmaknak, s akik az életük árán is megvédik hazájukat. Ezért október 23-a számukra nem pusztán a forradalom emlékét őrzi, hanem a bátorság, a tisztesség és a hazaszeretet mércéje is egyben. Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Donald Tusk, aki leépítette a demokráciát Lengyelországban, bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét. Ez jó hír, egyszer ugyanis már volt ilyen, legutóbb 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagy gyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert, minden idők legnagyobb arányú Fidesz győzelme. Reméljük eljön jövő márciusban is, tette hozzá Szijjártó Péter. Az energiabeszerzés, az energiamix kialakulása az Európai Unióban tagállami hatáskör. Senki sem szólhat bele abba, hogy Magyarország kitől mennyi olajat vagy gázt vásárol, mondta a századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth Rádióban. Hortai Olivér annak kapcsán, hogy az EU energiaügyi minisztereinek tanácsa 2028-tól megtiltaná az orosz energiahordozók behozatalát, úgy fogalmazott: az Európai Uniós többségnek nincs joga ahhoz, hogy tönkretegye egy tagállam gazdaságát. A szankciókhoz egyhangú döntésre van szükség, az Európai Bizottság ügyeskedése, hogy megpróbálja a szankciót kereskedelempolitikai intézkedésként átütni a tagállamokon. Ehhez ugyanis elég a minősített többség. Így lehetett, hogy hétfőn az energiaügyi miniszterek elfogadták a bizottság javaslatát, annak ellenére, hogy Magyarország nemmel szavazott rá, tette hozzá. A Demokratikus Koalíció bemutatta új, három, meghallgat, megküzd, megvéd pillérre épülő kampányát, amelyet Dobrev Klára, a pártelnöke ismertetett online sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára azt mondta: ez a három szó, a meghallgat, a megküzd és a megvéd nem egy szlogen, nem egy reklámszöveg, hanem az új DK baloldali politikájának lényege. A pártelnöke emlékeztetett arra: immár 14 éves a demokratikus koalíció, amely most egy új korszak kezdetén áll. Egy új DK született, amely már nem kizárólag klasszikus parlamenti pártként működik, fogalmazott. A koszovói parlament nem szavazott bizalmat vasárnap Albin Kurti miniszterelnök jelölt új kormányának. A 120 tagú képviselőház 56 tagja szavazott igennel az önrendelkezés nevű párt elnöke vezette kormányra. vagyis 5-tel kevesebben támogatták Albin Kurti beterjesztését, mint ahány szavazatra szüksége volt a politikusnak. A február 9-i parlamenti választást a kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a voksok 42,3%-ának megszerzésével. Ez 48 képviselői helyre volt elegendő. Végül az időjárásról. Hétfőn átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd északnyugat felől ismételten erősen befelhősödik az ég. A nap első felében kicsi a csapadék esélye, délutántól azonban északnyugat felől egyre több helyen előfordulhat eső, záporeső. A nyugati a szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul hétfőn. Híreket hallottak.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. A Veszprémi Érseki Főiskola adott otthont a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferenciának idén március 24-én, amely a boldogavatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állította középpontba. A rendezvényen egyházi és világi szakértők osztották meg kutatásaik eredményeit az azóta már boldogavatott Bódi Mária Magdolna hitéről, a korszak társadalmi és vallási viszonyairól. Az előadók között volt dr. Nagy Veronika, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója is. Előadásának címe: Szakrális helyek Bódi Mária Magdolna életében. Most őt hallják.
Excellenciás és főtisztelendő érsekatyák, főtisztelendő helynökatya, és kedves érdeklődők, köszöntök mindenkit, és én itt most az égi magasságokból a földhöz rántanám önöket, mert hogy én ilyen földhöz ragadt módon fogom megpróbálni áttekinteni Bódi Mária Magdolna életében a meghatározó szakrális helyeket. Egy utazásra invitálom önöket, remélem, hogy 20 percen belül eljutunk Szigligettől Litérig. Azt a feladatot kaptam, hogy tekintsük el, tehát ez egy kutatási folyamat. Ugye mindannyian abban a nagy munkában vagyunk, hogy Bódi Mária Magdolna életét, az ő hatását próbáljuk meg minél jobban megismerni, föltérképezni, rekonstruálni. Tehát ennek egy részszegmense az, amivel én most elkezdtem foglalkozni, hogy végigjártuk ezeket a helyszíneket, amik ráhatottak, és amikre aztán ő is hatást gyakorolt, amik emlékezett őrzői az ő tevékenységének. Az első természetesen a csodálatos táj, ahol ő meglátta a napvilágot, ez a Balaton felvidék, ugye Szigliget, a helyszín, ahol megszületett. Egy nagyon szerény épület, ez alig ha felismerhető. Most már ebben a sokszor átépített házban az egykori szülőház, ez egy malom épület, ami most legutoljára azt hiszem, hogy szeszfőzdeként volt használatban. De hogyha nagyon megnézzük, akkor egyrészt a környezete, a tereprajz azutal arra, hogy malomként használhatták valaha, illetve van egy lyuk ezen a homlokzaton, ahol nyilván ott csatlakozott a malomkerék. Tehát nagyon szerény. De ez egy nagyon régi malomépület, rajta van ezen a régi rajzon, két malomépületet is jelöl ez a térkép, távolabb a településnek a lakott területétől. Szakács Péter atyának köszönöm a segítséget, aki tulajdonképpen megmondta, hogy melyik épületben sejthetjük az egykori szülőházat. Tehát ugye vándoroltak, uradalmi cseléd volt az apuka, a szülők, és a szigligeti malom udvarán kaptak helyet, szálláshelyet. Nagyon sűrű lakott település volt Szigliget, ugyanakkor ők nem itt, tehát két templomot is látunk itt a levegőből, hogy ez egy régi felvétel, de talán még a harangszó sem jutott el odáig, ahol Bódi Mária Magdolna megszületett. Itt egy hegyi kápolna, ez egy 19. századi kápolnácska, egy nagyon szép kápolna, de ez is meglehetősen messze volt, így a település szélétől, tehát a hegy szoknyájától is sokkal messzebb van ott, ahol indul a pontozott nyíl, ott van ez a malomépület, ahol megszületett el Bódi Mária Magdolna, és a keresztelésére, tehát a keresztény közösségbe való belépésére nem is a Szigligeti templomba mentek, hanem Badacsony Tördemic, illetve Nemes Tördemic volt 1948-ig, Nemes Tördemic volt a településnek a neve, tehát oda indult el a szekér velük, tehát ilyen lovaskocsin közlekedhettek feltehetően, és úgy vitték a kis csecsemőt Badacsony Tördemicre, vagy hát Nemes Tördemicre. Ez is egy korabeli fotó a szerény településről, ahol látjuk, hogy kimagaslik a templom épület, és nagyon meglepő a jelentőségével ez a templom, az ünnepélyességével. 1905-ben újonnan épült, középkori eredet, és aztán barokkori átépítés után teljesen újonnan épült, és hát ez a legendája ennek, a látszik, hogy meglehetősen aránytalan az utcaképhez képest egy nagyon jelentős épületről van szó. Állítólag összecserélték a terveit a tapolcai temploméval, így alakult, hogy Nemes Tördemésznek egy ilyen impozáns, nagyon szép temploma lett. Szent Mihály tiszteletére szentelték fel a templomot, és az oltárképe az a Veszprémi Székesegyház barokk oltárképének a másaként készült el, tehát ez is egy másolata. Itt ismét egy utcaképet látunk, tehát itt haladhatott a kocsi velük, és igyekeztünk olyan részleteket fényképezni ezekben a templomokban, amiken a lábanyomát, a kéznyomát, tehát amik emlékhordozói, emlékeztetői Bódi Magdi életének. Ez az ajtó, ez nyilvánvalóan akkor is ezen az ajtón léptek be a templomba, és hát körülbelül ez a kép fogadta a templomba belépőt. Gályhofer Kovács Gábor készítette a fotókat, és ő járta végig velem ezt az utat most. Itt is látjuk, tehát ez a nagyon szép kilincs az 1905-ös építkezésből maradt meg, és egy sokkal régebbi, még az előző templomból megőrzött szentelt víztartó medence, ami bár romos, de nyilvánvalóan akkor is itt volt a templomban, tehát ő is tanulja az eseményeknek, és ezek a padok is minden bizonnyal emlékeznek a családra, aki itt helyet foglalt a templomban a keresztelő idején. Ez az oltár is, a főoltár is, ugye a Szent Mihály oltárképpel abból a korszakból származik, és nagyon finoman, érzékenyen őrzik a keresztelő medencét, bár a megújítása azt talán túl buzgó volt egy kissé a keresztelő medencének, de minden esetre ez lehet az, amelynek a segítségével belépett Bódi Mária Magdolna a keresztény közösségbe. Itt látjuk még újra a templomot. A kifestés az későbbi, az 1955-ben készült, és ezeken a helyszíneken, a többségükben már nyilván nem a mostani események hatására, hanem már régóta őrzik az emlékezetét Bódi Mária Magdolnának. Tehát a templomban is van egy nagyon szerény rész, ahol tájékozódhatunk, és egy másik dombormű pedig kint a templomnak a homlokzatán. Innen csak hamar el kellett ugye menniük Szigligetről, ahol lehet, hogy már a csecsemő Bódi Mária Magdolnának az áldásos tevékenysége mentette meg a családot egy rossz döntéstől, vagy az édesapát egy rossz döntéstől, nem tudhatjuk. Minden esetre vándor útra keltek, és Balatonszepezd volt a következő állomás, ahol hát egy fantasztikus templom néz a Balatonra. Ez most is nekünk hatalmas élmény volt. Szakács Péter atyával haladtunk Bódi Mária Magdolna lába nyomán. Egy középkori kapu emlékeztet arra, hogy ez is egy középkori eredetű templom, itt lehet belépni. Itt egy szentelt víztartó, egy kőből faragott, egy rusztikus szentelt víztartó, minden bizonnyal akkor is itt volt, és itt látjuk már a főoltárképet is. Szent István királynak van szentelve ez a templom, és egy ország felajánlás a főoltárképe. A következő jelentős és nagyon fontos helyszín Köveskál templom, ugye itt lett, ahogy hallottuk Szakács Péter atyától, itt volt első áldozó a kis Magdi, itt járt hittanórára, tehát itt találkozott a hitbéli ismeretekkel, és hát itt kezdett el szárba szökkenni a mag, kicsírázni a mag. korabeli felvételeket látunk a köveskári templomról, a településről. Itt a templomkapu, a régi templomkapu, ez egy fa kapu volt, és most ez ki van cserélve egy fémből készült alkotásra, amin egyébként Mária Magdolna találkozik Jézussal a húsvét reggelén, tehát éppen ez a jelenet látható. Ez a kert, amiben minden bizonnyal már Bódi Mária Magdolna is sétált és sietett a templom felé, itt lépett be a templomba. Ez 1800-as évek elején épül újjá, az egyébként szintén középkori eredetű templom, és Franz Xaver Buchernek a festései díszítik a falakat, egy nagyon szép program, egy teológiai program, amit itt láthatunk, tehát Krisztus mennybe menetele a titulusa a templomnak, és fönt pedig egy réges-régi ikonográfia, a Hetoly Masszia, tehát a trónszék, az üres trónszék, az előkészített trónszék várja a mennybe menő Krisztust az Atya jobbján. Tehát ezt láthatta a kis Bódi Magdi. A gyóntató fülke, ami szintén minden bizonnyal már ekkor ez lehetett, az tehát ezek fizikai emlékei lehetnek egy jelentős lelki élménynek, épülésnek. Ugye elhangzott itt az előző előadás, illetve Szakács Péter atya előadásában, hogy nagyon szorgalmasan, tehát az első hittanórákon hallottak, hogy szorgalmasan követve heti misére járt a kis Bódi Mária Magdolna, és a Szentbékálai templomba kellett neki gyakorta elmennie, ami nagyon hosszú, egy órai sétautat jelentett, ahova öccsével együtt kézen fogva mentek rendszeresen. Ez is egy nagyon szép, egy impozáns barokk templom, Eszterházi mecenatúra, tehát jelentős építész Fellner Jakab, tehát aki a Veszprémi Várhegyen is egy meghatározó építész volt. Itt látjuk az akkori padokat, tehát itt lépkedhetett a kis Bódi Magdi, ezekbe a padokba ülhetett be, és itt térdelt, imádkozott. És szintén a Székesegyháznak, ugye a Székesegyház, ami tanít és meghatározza az egyház megye hitéletét, itt látjuk a nyomait a műalkotásokban is, tehát láttuk korábban ugye a Szent Mihály oltárképet, és itt látjuk a megkötözött Krisztust, ami pedig ugye az érseki palota kápolnájában, ez volt az oltárkép nagyon sokáig, és most újra ez lesz az oltárkép, tehát ez annak a másolata, és a Székesegyházból a Szent Anna tanítja a kis Máriát, ami minden bizonnyal fontos élmény lehetett a kis Magdinak is. És hát egy nagyon szép szent sírkápolna, egy úrkoporsóval, ami szintén ebből a késői barokk korszakból származik.
Balatonpart virágszáró, Krisztus király kőlelányó, boldog vagy már mindörökke, koszorúval égesítve. Bódi Magdi szép virágszár, kereszt alatt imádkoztál, szíved szőzvirágát hoztad, te megváltó Jézusonnal. Vadvirágok tengerében, szíved megtelt békességgel, jó Istennek hálát adtál, hogy így szép virágot kaptál. Mennyországba, hogy bemenjön, imádkozz meg mi érettünk, tiszta szíved ragyogása, legyen életünk lámpása. Krisztus szenteknek királyó, te légy szívünk szép virága, ölelj minket szent szívedre, Bódi Magdi örömére.
Folytatjuk dr. Nagy Veronika előadását, melyet a Bódi Magdi életében fontos szakrális helyekről tartott a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián.
És hát itt vagyunk ezen a pompás vidéken, a Kőországban, itt utaztak tovább, tehát nagyon gyakran változott a lakhelyük, csak hamar innen is költözniük kellett, és hát Kővágó és a következő helyszín, ahol ez a különös kép fogad minket, ahogy itt sorakoznak a templomok egymás mellett, az első ugye a katolikus templom. Ez, ha lehet, még fontosabb hely volt Bódi Magdi életében, ugye itt történt meg 1931-ben a bérmálása. Itt is, ahogy az előbbiekben, tehát bemegyünk a templomba, ugyan azon a padlón, egyébként nagyon szép, elképesztően szép a templom, és tényleg nagyon gondosan megőrizték ezeket a részleteket, amik nagyon sokat adnak hozzá ez a történethez, hogy átélhetővé teszik ezeket az eseményeket. Ugye itt van a bérmálásról a bizonyosság, hogy ez megtörtént. Itt a padok, amikben helyet foglalhattak, ahol imádkoztak. A tanúk vallomásai szólnak arról, hogy Bódi Mária Magdolna, hogy imádkozott, milyen elmélyülten. Azért is gondoltuk, hogy ezeket a részleteket is megmutatjuk. A szószéket látjuk, ami ekkor még használatban volt, és az áldoztatórács is itt érdekes módon megmaradt ebben a templomban, tehát a bérmálás idején feltöhetően itt térdelhettek ezelőtt a gyermekek. És hát egy Mária mennybevétele oltárképet látunk, és itt is a gyóntató fülkét fölötte Nepomuki Szent János képével, aki ugye a gyónásnak a védőszentje. Aztán jön a pusztai lét, az elvonulás, ahol az életrajz írói nagyon szépen megfogalmazzák Bódi Mária Magdolnának, hogy talán igazán itt mélyül el, és bomlik virágba az ő hite ebben az elvonultságban, ahol valóban több atya is segíti a lelki fejlődését, és ezek a lélekvezetések, beszélgetések, lelki olvasmányok, és egyébként az aktív hit élet, a nagyon időben őt megtaláló inspirációk, a Mária kongregáció, a lelki gyakorlatok, ezek mind nagyon fontos élményei voltak, és igazán itt bomlik virágba az ő hitélete. Ez a Balatonkenesei templom. Itt a gyönyörű balatonkenesei magaspart, ahol ugye a természet szeretete is nagyon fontos volt az ő életében. Itt már dolgozott, nagyon nehéz munkát végzett, és egy alkalommal ugye hévizet, illetve két nyarat is azt hiszem hévizen tölthetett, ahol ő nem nyaralt, hanem kuktaként dolgozott, és küldött egy képeslapot a családjának, amin meg is találhatjuk őt, ugye itt a bal oldalon, szembenézetből a bal oldalon látjuk a mosolygó, nagyon vidám, rokon szembes, szimpatikus Bódi Magdit, és itt van a képeslap, amit küldött ebből az egyébként világias településről. Ugye ez az az idő, amikor már igazán felélénkül a Balaton partnak a nyaraló élete. Itt is van azért kápolna, és itt is látható ugye a hitben elkötelezett embereket, tehát hogy milyen az, amikor valaki egészen Krisztusnak szenteli magát, és hát el is határozza lassacskán, hogy akár ő is lehetne szerzetes. A Balatonfűzfői fürdőtelepi templom, ez nagyon fontos az ő életében, tehát ez a két templom itt Fűzfőn, két modern templomról beszélünk, ezek a legjelentősebb helyszínek. Itt láthatjuk a templom belsőt, tehát a 30-as évek vége, 40-es évek eleje, Jézus szíve oltár, ami most ugye nagybőjt idején el volt akarva, de nagyon szépen köszönöm Laposa Norbert atyának a képet, és egyáltalán a részletes segítséget, támogatást abban, hogy dokumentálni tudjuk ezt a helyszínt is. Itt már nagyon sok tanú, vallomás, emlékezet szól arról, hogy is gyakorolta a hitét Bódi Mária Magdolna, tehát itt van az üvegablak, a Szent Családot ábrázoló üvegablak, amely mellett volt az ő szokásos helye, és itt merült imáiba, amiről ugye néhány emlékezés, leírás szól, hogy annyira átadta magát az imának, hogy észre sem vette, hogy akár egy légy szállt az arcára, és hogy minthogyha valahol egész máshol lett volna, amikor hozzá szóltak. Itt látjuk az ablakot, és itt is a gyóntató fülke, ahol minden bizonnyal gyont, és kívülről látjuk az üvegablakokat, itt is a szentelt víztartó medence, a sekrestje, Ő itt már nagyon otthonosan mozgott, tehát itt most már napi áldozásra járult, tehát ennek segítésére megkapta a templom kulcsát, és egészen hosszan maradhatott. Tehát ezek a szentség látogatásai, ezek nagyon hosszúra, akár az éjszakába nyúlva is megtörténhettek, mert ebben nagyon nagy segítséget kapott. Tehát már kora hajnalban a munka kezdés előtt elment, ez már a gyártelepi templom, tehát egy hasonló korú másik templom, ami a nitrokémia gyár, a fűzfői gyárnak egyébként nagyon kulturált lakótelepet építettek az ott dolgozóknak, és ez a templom is akkor épült a hitélet segítésére, és itt tudott napi rendszerességgel templomba menni Bódi Magdi, és itt írták le, hogy mindig ott volt a templom fala mellett a bicikli. Kívülről itt látjuk a templomot a sekrestjével, ahova tehát nyugodtan bemehetett, és hát itt a templom belső, tehát ez egy modern templom belső, egy kicsit átalakult. Az utóbbi időben az áldoztató rácsból lett a főoltár most, és az egykori főoltár az pedig a padsorok mögött található meg. Szent László tiszteletére szentelték föl ezt a templomot, itt is látunk részleteket, tehát itt már nagyon sok leírás szól arról, hogy milyen gyakran és milyen elmélyülten imádkozott térdelve, támaszkodás nélkül, hosszú-hosszú időn keresztül. Volt, hogy éjszakára is itt talált menedéket, mert a fogságból visszatért öcsét látogatta, akit nem engedtek azonnal haza, tehát hazatért Magyarországra, de nem engedték el, mert kémkedés gyanújával még egy darabig őrizetben tartották, és őt látogatta, és amikor onnan visszatért, akkor már veszélyes volt, ugye 1944-ben járunk, akkor már nagyon veszélyes volt a környék, és akkor is menedéket ebben a templomban talált, a sekrestjében aludt. És hát az aktív élete, nagyon sok leírás, nagyon sok részletet ismerünk a mindennapjaiból. Vilonya, ahol a szívgárdistákkal törődik, ahol egy egész gyerekcsapat Magdusa lesz ő, Magdi nénie lesz ő, és rajongó gyerekek tanulnak tőle nagyon sokat. Itt már nem egy templomot látunk, hanem egy katolikus iskolaként működő épület, amiben volt egy kápolna, ez munkás Szent Józsefnek szentelt kápolna volt. Itt zajlottak a hittanórák, amiket Magdi végzett. És hát Androsics István atyára egy emlékhely a sekrestjében, ami hát egy fantasztikus kis sekrestje, egy emlékpont, aki nagyon komoly hatással volt Magdi életére, tehát ez nagy találkozás lehetett. Nagyon fontos események voltak a kétszer is talán megismétlődött 1941-ben és 43-ban, legalábbis az én tudomásom szerint, hogy Pécerre ment a lelki gyakorlatos házba, és itt a nagy elhatározások talán itt fogalmazódtak meg benne, tehát amíg tudatosították az addig érzett szenvedélyt és buzgalmat, azok talán itt lettek igazán kimondva, és hát a végső állomás ugye Litér. Litéren sem templomot tudok mutatni, hanem a kastély épületnek a kápolnáját használták. Talán a katolikus iskola is itt működhetett, és ez volt a helyszíne az éjféli, a híres éjféli misének is, és ennek az udvara volt az a helyszín, ahol ugye a vértanú halál történt. Azért mutattam ezt a képet itt, hogy a litéri templomban, ami egy sokkal később épült templom, ott készült egy üvegfestmény sorozat Bódi Mária Magdolna életéről, tehát ott ábrázolja az üvegművész Magdit, és hát itt van az udvar, a litéri iskolának az udvara, ez a tábla őrzi a vértanú halálnak az emlékét, és az üvegfestményen látjuk, hogy valójában itt egy föld alatti óvó hely volt, ahol ők ezekben a napokban ugye menedéket kerestek, akkor jöttek elő onnan, hogyha az állatokat, tehát hogyha valami feladat volt, beteget is látogatott ebben az időben, meg a dolgozó lányok egyesületének néhány tagját is meglátogatta, és onnan tért vissza Magdi, és hát ott történt ez a haláleset. És a litéri templomban látunk szintén egy nagyon részletes Tehát a történetét, Magdi történetét bemutató emlékfal van ebben a templomban, ahol hát egy erekje, egy másodlagos erekje is ott megtekinthető, még a haláleset utáni napokban a vérrel átitatott földből került egy kevés abba a kis erekje tartó dobozba a hitelesítő felirattal együtt. Hát két idézetet hoztam Magditól, amiben a templom körüli gondoskodás és a lányok, akiket, vagy a szívgárdisták, akiket nevelt, hogy hogy gondolkodott ő erről a feladatról, hogy az oltárdíszítés olyan, mint mikor a mennyasszony várja vőlegényét, csinosítja magát, ezzel fejezi ki, hogy övé a szíve, jegyesére gondol. Így kell az oltárdíszítéssel kifejeznünk, mennyire kedves az Úr Jézus nekünk, mennyire várjuk őt. És hát egy másik, hogy levert én is vagyok, de bemegyek a templomba, elmondok neki mindent, és akkor megvigasztalódom. Ez egy mondat Magditól. Köszönöm szépen a figyelmet.
Dr. Nagy Veronikát, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatóját hallották. Előadása a Bódi Mária Magdolna Nyomán című konferencián hangzott el március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében. Ezen műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Fehér József és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzik önöktől a bemondó Klész Beáta. Thank you.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Kurzió lelkiségi mozgalom tagjai mesélnek arról, hogyan formálta át életüket a közösség.
2013-ban voltam én Kurzión, feleségem előtte egy bő másfél évvel. Engem az a felsőtárkányi kurziós kis csoport imádkozott be a Kurzióba. Akkor mi a plébánián laktunk albérletben, és ugye ők a plébánia dolgozó szobájában tartották ezeket a kis csoportokat, és hát hébe-hóba áthívtak, hogy én is részt vegyek, tetszettek az énekek, imádkoztak, hogy beszélgettek, de úgy igazán a Kurzióról akkor nem tudtam semmit, és akkor ők egy olyan jó másfél évig, sőt majdnem két évig imádkoztak, hogy menjek, és akkor 2013. októberében voltam, azt már meg nem mondom, hogy hányos, 60, talán azt hiszem 66, nem vagyok benne biztos, és nagyon jó volt. Tehát én bölcsőkeresztény vagyok, hitemet nem gyakoroltam közel 25 évig, és 2010-ben találtam vissza az Úrhoz, a feleségem által, és úgy igazán akkor tapasztaltam meg Jézusnak a testvériségét, a barátságát. Az volt nekem a furcsa, hogy tehát már benne a Kurzióban azt éreztem az asztalnál, hogy ismerem azokat, akik együtt ülünk, holott akkor találkoztunk először, és ez a mai napig is megvan. Tehát ez az érzés, hogyha összejövünk más kurziósokkal, mint hogyha múlt héten váltunk volna egymástól, holott közben eltelt lehet 2-3 év is. A családom, hál' Istennek, jól viselte, főleg a gyermekeink. Mondogattuk régen, hogy hát, hogy kurziós árvák, mert hogy nagyon sokat jártunk ugye felkészítőre, munkatársként, meg a találkozókra, ugye ők nem jöttek velünk, aztán hébe-hóba már eljött velünk a kislányunk, akkor még a kislányunk. A családunkba is átvezettük úgymond az imát, hogy esténként összeültünk, megnyújtottunk egy gyertyát, és akkor még a három gyermekünk lakott velünk, a két hölgyük már elrepültek, és úgy imádkoztunk. Tehát nagyon sokat jelentett nekünk, hogy ők is imádkoznak velünk. Hál' Istennek minden három megtartotta a hitét. Nem azt mondom, hogy állandóan a templomban vannak, de mind a hármukon érződik azért az Isten kapcsolat. Nekem a feleségemmel viszont én azt éreztem, hogy tehát sokkal jobban szeretjük egymást azóta, amióta. Mert mikor ő volt Kurzión, akkor ő azt mondta, hogy férhez ment az Úrhoz. És ugye amikor hazajött, akkor ugye a hite szerint, ugye, hogy bennem látta Jézus, ugye az ember úgy van a másik emberrel, hogy ha látom benne Jézust, akkor az már jó. És így rányomta a bélyegét a családi életünkre, tehát sokkal kiteljesedtebb, szeretetteljesebb lett. A gyermekeinkkel azt mondták annak idején, hogy emberiebbek lettek, tehát a hit által. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy nálunk mindenki ateista volt a családban, én voltam egyedül bölcsőkeresztény. A feleségem is felnőttként tért meg. A gyermekeim, Sára lányom, őt még akkor nem volt 6 éves, amikor megkereszteltük, a két fiú pedig már itton órák után lett megkeresztelve, lettek elsajátozók, minisztráltak, bérmálkoztak.
2019-ben hívtak meg a Kurzióba, Tiszafüreden, a plébános atya, és van 205-es nővérünk, és így kaptam meg az úrhívását, egyébként már évek óta nagyon vártam, kerestem valamit, vagy valakit, és erre 19-ben került sor. Nagyon-nagyon megörültem, mert a közösség élménnyel itt találkoztam először a Kurzióban. Addig nem volt közösség, igazából nem volt egy éltető közösség, akihez tudnék kapcsolódni. Felnőtt megtérő vagyok, és hát egy ilyen 4 évig így kerestem valakit. És nagyon nagy hálám az Úrnak, hogy meghívott ebbe a közösségbe, és már ott azon a rejtélyes és nagyon szép 3 napon éreztem, hogy itt további feladataim is lesznek. És hát türelmetlenül vártam azt is, hogy ebből mi fog kisülni, vagy mikor kapok már egy konkrét feladatot. Ez pedig idén jött el, 2024 nyarán egy női, egri női kurzióba munkatársként kapcsolódhattam be a munkába, és nagyon szerettem volna szolgálni az Urat, mert hogy annyi minden áldás, kegyelmet kap az ember egész életében, de különösen a kurzió útján. Szerettem volna neki egy kicsit dolgozni, vagy sokat, amennyit sikerül, és elképzelésem sem volt, hogy ezen az alkalmon is mennyi rengeteg kegyelmet kapunk mi munkatársak is, egy kicsit más, mint az az első 3 nap. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon örültem, hogy ott lehettem, és a jelöltek is, ahogy kinyílnak, ahogy formálódik a közösség, és ahogy útjára bocsátjuk őket nagy reményekkel, hogy ők is fognak hozzánk csatlakozni, ezért mind nagyon hálás vagyok, és az első megtérésemet a kúziónak köszönhetem. Azt gondolom, és azóta teljesen megváltozott az életem, az emberekhez, a közösséghez való viszonyom is. Próbálom az Úr segítségével saját magamat is formálni, és kifürkészni az ő útjait, hogy mire hív.
1992-ben költöztünk Máéba, és a gyerekek akkor már nagyok voltak, iskolába jártak, és már lehetett hitoktatást is biztosítani nekik az iskolába, és akkor első áldozásra készültek, és Miskolcról Máéba kiköltöztünk családi házba, és akkor elkezdtek a feleségem a gyerekek templomba járni. Én meg reformátusként követtem őket első áldozás miatt, hogy a gyerekekkel együtt legyek, és igazából elég hosszú idő telt el, amikor szembesültem azzal a ténnyel, hogy keveset tudok Istenről, és nem ismerem a liturgiát. Reformátusként ott ültem a padba, és többi emberek mellőle mindenki ment áldozni, szent áldozáshoz járultak, én meg egyedül ott ültem. És akkor úgy gondolom, hogy egyszer egy ilyen magányomba szólított meg az Úr, hogy legyek az ő barátja is. És akkor gondoltam arra, beszéltem a feleségemmel, hogy lehet, hogy át kéne térnem nekem is a katolikus vallás gyakorlására. És akkoriban én sport voltam, birkóztam, és a birkózás mellett taxiztam. És elővettem a Szentírást, és 2 utas között elkezdtem olvasni a Bibliát. És hát nagyjából a végére értem, sok mindent nem értettem még akkor belőle, de Hidegkuti atya volt akkor a plébánosunk. Ővel is megbeszéltem ezt a dolgot, nagy örült neki, azt mondta, hogy hát úgy látom, te vágysz a teljességre. És akkor ő elkezdett felkészíteni, és akkor így lettem első áldozó bérmálkozó, és nagyon boldog voltam, bevontak az egyházközség életébe, sok minden ilyen vezető dolgot rám bízott az atya, örült neki, hogy van egy férfi ott a közelébe, aki most ilyen friss hús, és akkor azt hittem ezzel, hogy ez a vallásos életem elindult, nagyon jó helyen vagyok, illetve glória. Igazából 2002 őszén egyik baráti házas pár meghívott magukhoz, ott Máéba. Ilyen kis meghitt egyik lét volt, másokat is meghívtak a templomból, voltunk vagy 68-an. Kis gyertya, kis ének, meg nagyon belsőséges hangulatú kis együttlét volt. Ezt megcsináltuk néhányszor, és akkor a végén azt mondták, hát van egy ilyen lehetőség, hogy kurziló. Tőlünk olyan 1 kilométerre laktak körülbelül, és akkor sétáltunk haza, akkor mindig átbeszéltük, hogy milyen jó volt itt együtt lenni, meg milyen jó volt ez. És amikor ez a felkérés jött, vagy az a meghívás, akkor rögtön igen mondtunk. És akkor ugye a férfi kurziló volt előbb, február környékén, itt Egerbe, és akkor én részt vettem ezen a kurzilón, ami aztán igazából úgy mellbe vágott, mert 34-en voltunk, és ha jól emlékszem, 9 kis pap is volt velünk, akkor a seregélyesek úr volt, vagy azt hiszem, nem tudom, a Kecskis Laci atya volt a spirituális, és akkor is kurzilós, és akkor kispapukat besuszterolta, úgymond, és nagy élmény volt, mert Barta Csaba is akkor volt, és akkor vele egy szobában voltam, és nem is tudtam, hogy pap. Jó, titkolta egy kis ideig, de aztán reggel szaladt zsolozsmázni, meg miséken ott volt az oltárnál, úgyhogy kiderült, hogy ő is pap. De a lényeg az, hogy ez az együttlét egy nagyon meghatározó volt számomra ez a 3 nap. Itt 34 férfinek a szeretetében, az egész kurziónak a felépítésében találkoztam Jézussal, és úgy gondolom a megtérésemnek igazából a mélyebb része itt kezdődött. Szóval az, amikor katolicizáltam, akkor is volt egy mély vágybágyom, de ez volt egy igazából egy elmélyülés. Így kezdődött az én kurziós életem, és az Istennel való mélyebb, bensőségesebb kapcsolatom.
Egy kicsit visszamennék én is oda, hogy én is ilyen nagyon vasárnapi keresztényként éltem addig az életemet. A lelkem mélyén éreztem, hogy nagyon fontos nekem, hogy templomba járjak, nagyon ragaszkodtam annak idején, ugye, hogy katolikus házasságban is részesüljünk, esküvőnk is így volt, és miután Gyula után én is jöttem a kurzióba, érdekes volt, mert engem nem a 3 nap fogott meg, hanem a záró. Én ott az emberekkel találkoztam, és én ezt kaptam indításnak, felismerni, hogy ezek az emberek értem vannak, és hogy az emberekben a Krisztussal való találkozás, amit kaptam tőle. És hazatérve, igen, ahogy minden kúzió szárnyaltunk, meg minden egyéb, de ugye nyilvánvaló, hogy az életünkben jöttek a nehézségek és a problémák. Volt az életünkben, amikor komoly hullámvölgyeket éltünk meg a házasságban is, és én így most így közel 20 akárhány év távlatából itt merem jelenteni, hogy ahhoz, hogy megmaradtunk a házasságban, nagyon-nagyon nagy szerepe van a kúziónak. Mert ha én az a laza, nem tudom, vasárnapi keresztény maradok, aki nem a mélyéig, meg igazából Gyula volt az, aki kettőnk közül sokkal megtartóbb volt, akkor lehet, hogy mi most nem ülünk itt egymás mellett. Tehát mi nagyon sokat köszönhetünk a kurziónak. Köszönhetjük azt is, hogy a házasságunkat, hogy tényleg hol egyikünk, hol másikunk, de küzdünk érte. A másik, ami nekem, ahogy mondtam is, hogy a személyekben kaptam, meg az emberekben, ugye a szolgálat, amit én kaptam az Istentől, 20 nem tudom hány éve vagyok itt oktató, előtte 10 évig gyerekvédelemben szolgáltam nevelőként, szóval, hogy végig ebbe a nehéz szolgálatokba, amiben voltam, meg vagyok is, tehát azt tanultam meg, hogy a másik emberbe, akár egy roma gyerekbe, akár egy hőbörgő roma gyerekbe meg tudom találni Krisztus arcát, és tudom szeretni azon keresztül.
Hát, ahogy már Csöpi is említette, a kurziló nagyon sokat segített. Maga az, hogy közelebb kerültünk mind a ketten Istenhez, és a beszélgetéseinkben mindig megjelent, ott volt Jézus, és ő segítette valahogy a témát is, a közös programok is, szóval minden jobban összehozott bennünket, és szerintem ez volt a kulcs annak, hogy tényleg meg tudtunk maradni egymás mellett. Az emberekkel való kapcsolat az nagyon jól alakult, mert hál' Istennek olyan kegyelemben részesültünk, hogy említettem, hogy 9 kispap volt velünk a kúzilón, és mikor hazajöttünk, akkor Szabó Laci atyát akkor szentelték, hogy ő is benne volt ebbe a csapatba, és akkor ő került hozzánk káplánnak. És akkor a kúzilós kis csoportnak rögtön volt egy pap vezetője, és úgy beindult májba ez a kúzilós mozgalom, hogy igazából a környékbeli településekről is oda jártak, és akkor amikor 40-en voltunk, kicsi volt a közösségi ház, és azt értem, mindig mondta, hogy fertőzzünk, és ez nagyon jó sikerült, hogy igazából minden kúzilós rendezvényen részt vettünk, mélyítőkön, munkatársképzőn, és utána elég hamar a kúziló után munkatársnak is fölkértek, engem is, Csöpit is, elég hamar elkezdtük ott a szolgálatot, és akkor ez, hogy mondjam, minden kúziló egyszer lehet elvégezni, vagy elvégezni nem is lehet igazából, hanem ugye örök 4. nap van, de minden kúziló plusztad. Szóval azt gondoljuk, hogy akiket meghívunk oda, azok találkoznak Istennel, de mi talán még jobban. Úgyhogy az emberekkel való kapcsolatunkat ez nagyon segítette, és az egyházközségünk akkor nagyon fellendült. Annyira, hogy a Hidegkuti atya volt, ahogy említettem, a plébános, és akkor egy kicsit leszektázott bennünket. Nem nagyon tetszett neki a kúzió, nem ismerte, ugye idős volt már, és a következőre eljött. És ott volt egy kúzilón. És akkor nagyon jól érezte magát, elment egy női kúzilóra is, a következőre is. Ez nem gondolta, hogy egy elég ebből. És akkor utána ő járt hozzánk, és azt mondta, hogy kár, hogy megöregettem. Szóval jött velünk ultrajákra, és annyira jól érezte magát, ugye mindenki körülfogta, és szeretettel fogadták, és ez annyira meghatotta, hogy örült neki, hogy megismerte ezt a lelkiséget belülről, közelebbről.
1997. júniusában voltam én a 12-es férfi kurzión. Ez úgy történt, hogy a viráglányunk a 11-es kurzión volt, és akkor ő azt mondta, hogy ez neked, apu, ez nagyon jó lesz, és akkor, hogy menjél el, nagyon jól fogsz járni. Elmentem Idegérbe, a bejövetre, az egy kicsit komplikált volt, mert lekéstem a buszt, a feleségem Sirokig elhozott, ott gyalog indultam neki Sirokba, Egerbe, és akkor Sirok után ott egy házaspár fölvett, és akkor behoztak Egerbe, így kerültem be a 12-es férfi kurzióra. A Szent József kollégiumban volt megrendezve ez a kurzió. G.N. Elemér volt a rektor, nagyon sűrű volt, és az volt az élményem, hogy nagyon sokat kellett érdelni. Ez nem volt valami jó élmény, de sikerült új barátokat szerezni ott a kurzión belül, az asztaltársaságon belül főleg, jelenleg is a Varga Janiék a miskolci emberre, akivel egy asztalnál ültünk, jelenleg is tart a barátságunk a családdal együtt. Hát ugye életemben keresztények voltunk, katolikusok voltunk, de tehát igaziból nem éltük meg mélyen az egyházi életet. Ott jött ki nekünk ez, hogy tehát a Szentírást olvastuk, hogy akkor rendszeresen jártunk szentmisére, rendszeres gyónok, áldozók lettünk, kis közösségbe, kis csoportba járunk azóta is. Eleinte itt Egerbe a Kadályékkal jártunk egy kis csoportba, majd utána a Recsken külön kis csoport alakult, majd amikor ide kerültünk dolgozni az érsekségre, akkor Egerbe két kis csoport volt, a Jézus Szíve plébánia, egy meg a Fő plébánián, és akkor oda jártunk 14 évig, de közben Recske is haza-haza jártunk, mert az ottani kis csoport is, hogy éljen, tehát nagy ritkán oda is hazamentünk. Közben eljártunk lelki gyakorlatokra, több alkalommal voltunk, tehát próbáltuk a lelki életünket karbotartani, hogy ne lankadjunk el, hanem folyamatosan mindig tettünk, csináltunk valamit, hogy ezt a tüzet, amit ott kaptunk a 12. kurzión, ezt úgy életbe tartsuk. Közben nagyon sok kurziót vettünk még részt munkatársként, és akkor így telnek a mostanáig is a napjaink. A családunkban is, hála jó Istennek, hogy három gyerek van, két lány meg egy fiú, és mindenki volt kurzión. Mondjuk a lányunk az Amerikában végezte el, mert ott lakik, de mindenki volt kurzión a családból.
Hát én nem tudom, hogy mi történt velem, mert én olyan vágyjal mentem, hogy miután Virág és István is volt a kurzión, hogy én is vágytam valamire, de nem ilyenre, hanem csak egy csendes elvonulásra, mert úgy elegem lett a világból, és akkor hát ide küldtek engem, hát teljes meglepetés, meg döbbenet, és nem tudtam, hogy mi történik velem. Nem is értettem, csak azt tudtam, hogy az egész életem nem jó irányba, rossz vágányomban, és hogy innentől valami másképp kell az életünket kialakítani, vagy vinni, vagy... De fogalmam se volt, hogy mi lesz, hogy lesz, de a kurzió után az nagyon-nagyon jó volt, hogy Kadályék mindjárt hívtak a kis csoportba, és akkor szép lassan ott elindult valami, és azt tudtam, hogy az életünket teljesen át kell alakítani, változtatni. Hát a házasságunknak is meg kellett újulnia, mert akkor az olyan állapotban volt, hogy nagyon sok nehézség volt köztünk, de hát akkor már eldöntöttem én, mert ugye azóta is már tudom, hogy a szeretet az dönt, és ez nagyon fontos, hogy ezt megtanultuk, és akkor az alapján próbáljuk, irányítjuk. De házas hétvégén is voltunk, és az nagyon sok mindenre ráerősített. És hát igen, nagyon fontos az álhatatosság és a kitartás, mert anélkül tehát az, hogyha hagyom, hogy ez a... Mert a tűz azért az lankad egy idő után, de tudatosan, ha odafigyelek, és én tudom, hogy csak úgy történik jó dolog, és csak úgy tudom jól vinni az életemet, hogyha Istenre irányítom az életemet, és ezt folyamatosan karba tartani. Nagyon nagy áldásnak és nagyon nagy kegyelemnek tartom, hogy Böjti Tamás atya, akkor ő nagyon sokat járt ide Egerbe. Én nekem ő személyesen is óriási példa, az ő elkötelezett kitartás, hogy hátizsákkal járt, könyveket hozott, és az ő lelki gyakorlatai ugyan nagyon szigorú volt, és sok mindent nem értettünk meg nála, de most már azóta tudom, hogy a szemlélődés mennyire nagyon fontos, és az alapján ugye az önismeret. Na az a lényeg, hogy 20, közel 30 éve elindult az életünkbe egy olyan dolog, ami hát egyre tudatosabb keresztényé, és a sok nehézség és a rossz ellenére, ami körülöttünk a világba zajlik, hogy meg tudunk maradni, és tudunk, hogy tudjuk, hogy csak így, nem akarok nagy szavakat használni, de az örök élethez erre van szükség, szóval akármennyire is nehéz vagy hol, és azóta is egyébként rengeteg nehézség van a családban, a gyerekek körül, az ő életükért is, és hát ez a sok kimátság, szóval bízunk abban, hogy ez visz bennünket jó irányba, jó felé.
2016-ban kerültem a Kurzióval kapcsolatba, van egy kollégám, aki invitált a Kurzióra, és ő elvégezte, és nagyon jó élményeket szerzett, és úgy gondolta, hogy nekem is hasznos lenne. Azt tudtuk egymás, hogy katolikusok vagyunk, de úgy különösebben mélyebben nem volt ez irányban információcsere közöttünk, úgyhogy egy kicsit olyan ismeretlenbe ugrottam, és nagyon jó élményeket szereztem az első kurzión. Egerben volt, a Szent János házban, és ami a legnagyobb élményem az az volt, hogy közösségi élményt adott nekem, tehát én korábban azért elég ilyen magányos Isten kapcsolatot kerestem, itt pedig arra döbbentem rá, hogy Istennel nem egyedül vagyok kapcsolatban, hanem egy közösség részeként, és így egészen más megélni az Isten kapcsolatot. Utána egy ideig nem volt kis csoportom, aztán egy kis csoportba is bekapcsolódtam, és ott is ezt a közösségi élményt nagyon jól át tudtuk élni. Sajnos a Covid hatására ez a kis csoport felbomlott, és nem is indult újra. Egy ideig még próbáltuk a online kapcsolatokon keresztül fenntartani, de ez úgy nem működött Isten igazából. Természetesen a kurzióval kapcsolatban maradtam, és a kurziós rendezvényeken mindig igyekeztem részt venni, és most az idén lett megint egy új változás az életemben, hogy bekerültem a grémiumba, ami tulajdonképpen egy közösség újra, tehát valahogy az Isten ezt a közösséget ezúton pótolta, és hát munkatársként is részt vettem már 2017-ben, meg a tavalyi évben is a kurzión. Úgyhogy ez is a közösségnek az erejét adta, és ez is nagyon sok élménnyel gazdagított. Egyébként most is folyamatosan készülünk kurzióra, és ennek a munkatársi részét, hát ezt a feladatot viszem. Nagyon nagy felkészültséget igényel egy ilyen munkatársi feladat, és maga a felkészülés egyébként egy nagyon nagy lelki utat jelent. Most egy beszédírásban vagyok benne, és ez számomra egy tulajdonképpen egy tanulmányútnak, vagy egy lelki utazásnak fogható fel, ami akkor is egy nagy változást idéz elő az emberben, hogyha még nem is lenne esetleg kurzió. Tehát olyan, mint azt mondanám, hogy az út a cél, tehát maga ez a folyamat, ez egy nagyon izgalmas, hogy ezen beszédírási folyamaton átesik az ember. Én úgy gondolom, hogy aki a kurziót elvégzi, az már nem tud, hogy nem kurziós lenni, tehát valamilyen szinten ez az életében egy ilyen örök nyomot hagy, de igazából a kurziót megélni akkor lehet szerintem, hogyha kis csoportos kurziós életet folytat valaki, tehát az adja ennek a sava borsát. Keressük a kurziós kapcsolatokat és az életet, de azt gondolom, hogy maga a szemlélete változik meg a kurzió kapcsán az embernek, tehát egészen más lesz a Istenhez való kapcsolata és az emberekhez kapcsolata, és ez a cél is egyébként a kurzió, hogy átalakítsa az emberek gondolkodás módját, és egy újjászületett ember jöjjön ki a kurziólóról, természetesen most ezt jó értelembe értve. Ez meghatározó az ember életében, de ez a hatás azért akkor tud igazából tartós menni, hogyha bennmarad a kurziós közösségbe valaki. Én erre törekszem, hogy ez így bennmaradjon, és másokat is efelé igyekszek terelni a környezetemben, hogy ez a kurziós közösségbe bekapcsolódjon. És ez egyfajta garancia arra, hogy az Isten kapcsolat az intenzívebb, közösségbe lehet megélni, és nem vész el, úgymond nem lesz elveszett bárány az, aki egyszer a kurzióba bekerült. Ma a feleségem mondta, hogy én egy kicsit, nagyon sokat változtatott, amikor a kurzióra hazamentem, mondta, hogy ez nagyon sok hatásra volt, érződik, hogy máshogy viszonyulok hozzá, és az emberekhez is, és hogy még a vasárnapra visszatérve, tényleg van egy olyan érzés az embernek, hogy minthogyha egy picit a mennyországnak az illatát megérezné, tehát, hogy valahogy ilyen lehet ez a teljes szeretet árad köztünk, és semmilyen olyan az a hétköznapi embernek az a kicsinyessége, vagy az a, nem tudom, tehát egészen más, hogy szemléljük az embereket. Ezt a hatást nyilván nem lehet hosszú után fenntartani, de egy nagyon boldog, örömteli érzés, amikor úgy ezt a záró ünnepet átéli ott a kurzión a jelöltek meg a munkatársak is. Más lett a szemlélet, más lett a viszonyulásom az emberekhez, tehát valahogy azt, ahogy Isten szeret minket, azt a szeretetet próbálom gyakorolni az emberek felé is, nyilván az én tökéletlenségem keretein belül. Újjáformálódtam valamilyen szinten, újjászülettem, ha ez talán egy kicsit túlzás, de azt lehet mondani, hogy egy új emberé válhat az ember, vagy újjáformálódik a szemlélete ezáltal. Ez nem egy tudatos, nem saját elhatározásomból lettem más, hanem amiatt, mert máshogy viszonyulok az emberekhez. Megváltozik a viszony az embereknek a kurzió eredményeképpen a többi emberhez is, Istenhez is szerintem. Tehát ez, amiben más lesz a kurzió után valaki.
A kurzió lelkiségi mozgalom tagjai meséltek arról, hogyan formálta át életüket a közösség.